Itt van velünk Kovács Róbert, szervusz Robi.
Szervusz.
Így nyár végével, az ősz közelettével a témánk a kullancscsípés, annak megelőzése. Egyáltalán a kullancsok városiasodnak-e? Mi a helyzet a kirándulásokon? Hogyan ismerjük fel a kullancscsípést? Sok-sok kérdés van ezzel kapcsolatban. Robi, neked volt már kullancscsípésed?
Gyerekkoromban én nagyon sokat jártam még úttörő táborba, ebből kikövetkeztethető, hogy ez nem tavaly volt, meg nem tavaly előtt.
És az is, hogy ott volt kullancs?
Hát ott marha sok kullancs volt, és tulajdonképpen esténként bennünket szó szerint sorba állítottak ilyen vizitre, és akkor kiszedegették belőlünk, és tulajdonképpen semmi rossz élményként ez nem maradt meg. Aztán nyilván én is figyeltem, amikor a lányommal így jártuk a természetet, hogy benne van-e, benne is találtunk, nem egyszer, nem kétszer, de szerencsére mi mindig megúsztuk mindenféle komoly utóhatás és fertőzés nélkül.
Tudod, mi a nehéz? A hajból mindig a gyereknek, jó sűrű haja van ráadásul, akkor pláne, hogy ott megtalálni a kullancsot. Tehát milyen módszerek vannak? De ezekről is megkérdezzük az orvost, aki ma velünk van, dr. Pék Tamás, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika infektológusa. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Kezdjünk bele akkor a kullancs témába, de egyébként sok másról is fogunk beszélgetni, a védőoltásokról, az influenzáról, az influenza és a Covid különbségéről, a tünetekről, a Covidnak a mutációiról, szóval, hogy ma ebben a 20 percben azért lesz egy pár témánk, de kezdjük akkor azzal, hogy a kullancs az tud-e városiasodni?
Igen, tud, és amit hallottam az elején, az egy nagyon jó dolog, hogy hiába van egyre jobb kullancs megelőző szer, spré, meg mi is elmondjuk, hogy az ember úgy öltözzön fel, hogy ne tudjon a kullancs oda mászni a fedetlen területekre, de az nagyon fontos, hogyha az ember kirándul, akkor utána este lehetőség szerint nézze végig magát, hogy nincs-e benne kullancs. És hát gyakorlatilag sajnos ez már nem csak azt jelenti, hogy az ember elmegy egy hegységbe is kirándul, hanem akár egy városban, a játszótéren, vagy a kisebb réten is az emberbe belemászhat egy kullancs. Ugyanakkor talán az egy kicsit szerencsésebb, hogy az a megfigyelés, hogy a betegségek kialakulásának az esélye és az emberben a kullancsnak van az eltöltött idő, az összefüggést mutat. Tehát, hogyha mondjuk egy pár órán belül kivesszük a kullancsot magunkból, akkor kisebb eséllyel fogjuk elkapni a betegséget.
Hallottam egyszer egy olyan történetet, hogy egy idegenvezető barátom mesélte, hogy még a pályája elején egy turistának kullancs ment a hóna aljába, és akkor felhívták a orvost, aki a közelben elérhető volt, órák múlva megérkezett, és egy, hát ezt most ne csinálja senki utána, de egy cigarettával kiégettet. Éppen rágyújtott, és kiégette, és a kullancs eltűnt, beszedte a lóvét, és viszont hallása minden rendben volt. Vannak ennél gondolom kevésbé szadista módszerek is. Tud mondani ilyet?
Hát van kifejezetten kullancskiszedő készlet, kullancskiszedő kanála, amit patikában, meg különböző drogériákban be lehet szerezni. Csipeszekkel is lehet. A lényeg az, hogy az ember próbálja meg egy határozott mozdulattal megfogni és eltávolítani. Nem probléma, hogyha a fejeben marad a kullancsnak. A kórokozók azok nem a fejből kerülnek át, hanem a kullancsnak a gyomrából kiöklendezve végül is az ember szervezetébe úgy kapható el a betegség. Tehát, hogyha kitépjük belőle azt a tor és potroh részt, és a fejben marad, az nem baj, az ki fog esni pár napon belül, azt már nem kell utána tovább kapirgálni, de egy határozott mozdulattal el kell távolítani.
Nagyon érdekes, hogy ez is egy tévhit akkor, hogy a feje benne nem maradjon, tehát úgy húzzuk ki óvatosan, hogy nehogy beszakadjon, de ezek szerint akkor sokkal fontosabb, hogy minél gyorsabban húzzuk ki.
Igen, amit nem javasolnak, az például, hogyha ilyen víz alatt nyomkodják, hogy a kullancs így fuldokolva kb. Beleköpi azt, ami a gyomrában van a szervezetben, szóval, hogy ne elnyújtottan, hanem hamar távolítsuk el a kullancsot.
Igen, ez is rémlik, hogy volt ilyen ötlet is, hogy meg kell fullasztani, és akkor majd kijön magától. Igen. Tehát kenjük be valamivel, és akkor kitolja magát. Oké, mennyi százalékban fertőzöttek a kullancsok, vagy lehet-e százalékot, vagy ezreléket, vagy tízezreléket egyáltalán mondani ilyenkor?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye nagy része a kullancsoknak fertőzött, mondjuk ha azt mondjuk, hogy endémiás, a kullancsvírus okozta agyvelő gyulladás előfordulása Európában, Németországban, Ausztriában, Magyarországban, akkor az azt jelenti, hogy elég sok fertőzött kullancs van. Erről pontos számot nem tudok, de a Magyarországon a legveszélyeztetettebb helyek azok az észak-nyugati területek, illetve a Balaton környéke. Ott azért viszonylag sok kullancs fertőzött ezzel a kórokozóval. Ugyanakkor az emberi megbetegedéseket csak becsülni tudjuk, mind a Lyme-kor, mind a kullancsvírus okozta agyvérgyulladás bejelentése kötelezett betegség, de tapasztalatból azt tudjuk, hogy sokkal több az a betegség, ami van, mint amit az ember aztán bejelent sajnálatos módon.
De mi történik azokkal, akik nem jelentik be? Ez így lappang bennük a szervezetükben, vagy egyszerűen elmúlik?
Hát ha erről a két kórképről beszélünk, akkor a kullancsvírus okozta agyvelőgyulladás az jellemzően egy kétfázisú betegség. Azt is fontos tudni, hogy akit mondjuk megcsíp egy fertőzött kullancs, azoknak az embereknek a nagy része tünetmentesen esik át a betegségen, soha nem is derül ki, hogy találkozott ezzel a vírussal, meggyógyul. Akinek vannak tünetei, azokban a leggyakrabban vannak ez a kétfázisú betegség, aminek az első fázisa egy ilyen influenza-szerű megbetegedésre emlékeztető kórképet okoz, lázat, izomfájdalmat, gyengeséget, ez olyan 3-4-5-6 napig eltart, aztán meggyógyul az ember, és pár nap múlva egy ismételt lázállapot, romlás és idegrendszeri tünetek jelentkeznek, hányás, fénykerülés, gyengeség. A fertőzöttek nagy részének nem lesz ez a második tünete, tehát ebbe az első lázas betegségben kifúj, és akkor utána meggyógyul, szóval nem is biztos, hogy gondol rá az ember, vagy eljut egyáltalán ezzel kórházba, mert azt mondja, hogy ez egy nyári vírus, nyári influenza, ezeknek egy nagy részét okozhatja a kullancsvírus okozta agyvelőgyulladást, csak ezek az emberek szerencsésebbek, és nem alakul ki idegrendszeri tünet. Sajnos azt nem tudjuk, hogy ki az, akinél lesz, és ki az, akinél nem, milyen hajlamosító tényezők vannak. 5 éves kor alatt nagyon ritka, hogy kialakuljon az agyvelőgyulladás, de 5 éves kor felett ez bárkiben kialakulhat. A jó hír az, hogy ez bár ez a betegség ez nem gyógyítható, de megelőzhető, erre van védőoltás, ami Magyarországon is elérhető, és gyakorlatilag egy éves kor fölött, aki, főleg aki természetet jár, bár tudom, hogy arról beszéltünk az elején, hogy ez nem csak erdőben van, de azért kiemelten az, aki természetet jár, és mondjuk Magyarország észak és nyugati részén él, neki érdemes beadatni a kullancsvírus elleni védőoltást.
Elhangzott az előző mondatokban, hogy megelőzhető védőoltással, de nem gyógyítható. Uh-huh. Ha valaki mégis átlép ezen a második fázison, és jönnek a súlyosabb tünetek, akkor mi történik, hogy mi történhet?
Hát az agyévelő és agyhártya gyulladás tünetei között van a láz, a hányás, a tarkókötöttség, fénykerülés és izombénulások maga. Ugye tüneti kezelés van, agynyomás csökkentést tud az ember alkalmazni, és abba bízik, hogy legyőzi a szervezet. A halálozás azért nem magas 1-2%, de a betegeknek a 10%-ában maradhat vissza valami idegrendszeri tünet, akár izomgyengeség formájában, akár valami egyéb, ami végigkíséri az embert. Ez leggyakrabban a felső végtagok izmainak a gyengeségét szokta okozni egyébként a kullancsvírus.
Ez ugye bénuláshoz is vezethet, ha jól Igen. tudom, akkor ebből, meg a Lyme-kórból is adódhat az, hogy ha ez nincs kikezelve, vagy nem gyógyul ki belőle a páciens, akkor egész egyszerűen lebénul.
A kullancsvírus okozta agyvelőgyulladásnál igen, ez előfordulhat. Ja, a Lyme-kór az más fajta betegség, azt egy baktérium okozza, az ellen most jelenleg nincsen a világon védőoltás, bár vannak különböző fázis klinikai vizsgálatokban már jó eredményeket mutató védőoltások, amik lehet, hogy ebben az évtizedben már elérhetők lesznek, viszont mivel, hogy egy baktérium, azt tudjuk kezelni antibiotikummal. A Lyme-kornak, amit az ember általában észre szokott menni, és amivel kórházba vagy orvost felszokta keresni, az a kiütés. Van egy szakmai protokoll, amit a Magyarországon is az egész világon gyakorlatilag ugyanaz a szakmai protokoll, hogy mikor mondhatjuk azt, hogy egy folt az Lyme-kornak a tünete, és ebből talán az lenne a fontos, hogy ez legalább egy 3 napja növekvő, legalább 5 centis piros volt a kullancscsípés helyén, illetve ha nincsen kullancscsípés, akkor legalább 5 napja növekvő, legalább 8 centi átmérőt elérő bőrjelenség, ami azért elég nagy, hogyha az ember megpróbálja ezt lemérni.
Ezt most Robi pont le is modellezte a saját kezén. Igen, az nagy, az látható, észrevehető.
Ez látható, és az is benne van a diagnosztikus kritériumokban, hogy legalább 5 napja fennálló bőrjelenségről van szó. Szóval, ha az ember egy ilyet lát magán éjszaka vagy hétvégén, akkor ezért nem kell elrohannia az orvoshoz, mert hogyha ez elmúlik hétfőre, akkor ez biztos nem egy Lyme-kor bőrjelensége volt, és azért kell ezt kezelni, hogy ne alakuljon ki aztán a Lyme-kornak a későbbi tünete, ami a lehető agyhártyagyulladás, jellemzően arcidegbénulással. A második fázis, vagy pedig ami még elő szokott fordulni, az egy térdizületi gyulladást szokott okozni.
Térjünk rá a védőoltásokra, jó? És aztán utána pedig a Covidról is egy kicsit beszéljünk. De akkor most az, hogy a kullancs elleni védőoltás, az miben tud segíteni? Mi ellen nem hatékony, és hogy ezt felnőttek is megkaphatják-e? Kezdjük azzal, hogy mikor kell egyébként a kullancs elleni védőoltást, milyen gyakran kell beadni?
Önmagában a védettség kialakulásához 3 oltás szükséges, és ezt régen úgy javasolták, hogy a szezon múlásával kezdjük el beadni az oltási sorozatokat. Gyakorlatilag ugye arról beszéltünk, hogy már a szezon az mint olyan nem nagyon van, mert nincs tél, meg nincs tavasz és ősz, úgyhogy bármikor el lehet ezt kezdeni, és egy éves kor felett mindenki kaphatja. És gyakorlatilag ezt valamelyik oltást, 3, valamelyik oltást, 5, nem egyfajta elérhető az országban kell ismételni ahhoz, hogy a védettség fennmaradjon. Tehát ha az alapimmunizálásban valaki részesül, akkor utána 5 évente javasolt egy emlékeztető oltás ideális esetben.
De ugye jól emlékszünk, hogy ez csak az agyvelő gyulladás ellen.
Ez csak igen, csak a kullancsvírus okozta agyvelő gyulladás ellen véd semmi. Más kullancs által terjesztett betegség ellen nem, meg hát a kullancsípés ellen sem véd.
Egy picit térjünk át az influenzára, már csak azért is, mert említette, hogy bizonyos fázisában tökéletesen ugyanazok a tünetek jellemzők, hogy ilyenkor egyáltalán van értelme megkülönböztetnünk, hogy ez most influenza, vagy adott esetben kullancs okozta valamiféle fertőzés következtében beálló állapot, vagy a szervezet aztán eldönti, hogy milyen irányba megy tovább?
Hát erre két válasz van, ugye az egyik az egy ilyen infektológiai szemlélettel mindig törekedni szoktunk arra, hogy megtudjuk, hogy mi okozza az embernek a baját, mert akkor azzal tudunk a legjobban jósolni, hogy mire számíthat. A másik, ami a valóság az, hogy igen, ezek a betegeknek a nagy része nem kerül el orvoshoz, ha el is kerül orvoshoz, akkor azt látjuk, hogy egy viszonylag jó általános állapotú ember, akinek zajlik egy lázas betegsége, és a diagnosztika az nem visz közelebb ahhoz, hogy mivel hogy nincsen terápiás vonzata, ezért nincsen diagnosztikai vizsgálat sem, mert az embereknek a nagy része ebből meggyógyul. Ja, azért azt tudjuk, hogy influenza szezon az általában ugye a késő tél, kora tavaszi időszakban szokott lenni, nyáron az északi féltekén nem nagyon van, a kullancs az pedig inkább azért még tavasztól ősz végéig fordul elő elsősorban.
Az influenza az gyakorlatilag folyamatosan része az életünknek évtizedek óta, vagy ott is érezhető ennek az egésznek valamiféle trendje, föllángolása, vagy kevésbé fontossága, mint ahogy ezt a Covid-dal is megéltük, mert ugye 3,5 éve, mikor ránk szakadt ez az egész, akkor tényleg az egész világ megállt és lebénult, és aztán most már valahogy ezt az egészet megpróbáltuk elfogadni, hogy része az életünknek. Valami hasonló történt az influenzával, és valami hasonló fog történni a Covid-dal is, ön szerint?
Hát igen, valószínűleg, hogy az influenza egy olyan vírus, ami nagyon könnyen tud mutálódni. Általában kis változások alakulnak ki a vírusban, ami pont arra elég, hogy
életben maradjon
az embert, igen, és legyen ez, amit mindenki ismer, hogy 5-7 napig lázas, fáj a feje, fáj az izma, nehezen tud kikelni az ágyból. Ez végigkísérte szerintem a mi gyerekkorunkat is, gyakorlatilag, ha nem is minden évben, de 2-3 évente. És aztán van egy olyan, ami ennél ritkább, amikor magának az influenza állományának egy nagyobb része rendeződik át, és akkor kialakulhatnak világjárványok, mint volt az a spanyolnátha, vagy mint volt a nem is annyira régen az a H1N1-nek nevezett járvány, amikor úgy változott az influenza szerkezete, hogy gyakorlatilag mindenkit meg tudott újként betegíteni, mert azért azt gondolhatjuk, hogy az ember, hogyha már sokszor átesett az influenzán, és csak kis változás van a állományában, akkor nem lesz annyira súlyos a betegség. A COVID-nál ugyanazt azt látjuk, hogy gyorsan, nagyon gyorsan tud mutálódni, és nagyon sok változata van már. Volt a Delta törzs, amiben magas volt a halálozás, és akkor de talán a ragályossága, szóval az emberről emberre való áttugrási képesség az kisebb volt, mint ennél az Omikronnál, ami gyakorlatilag letarolt a populációt, de mégsem okozott, vagy talán pont ezért nem okozott annyira súlyos tünetet, hogy magas halálozással járjon. Ez tényleg, ez az Omikron, ez most olyan, mint egy influenza, gyakorlatilag klinikai tünetek alapján nem is biztos, hogy megkülönböztethető lenne.
Mi a helyzet most az Eris-re keresztelt variánssal? Annak milyen a lefolyása? Ez most a legújabb?
Hát arról annyit tudunk egyenlő, hogy talán az sem lesz annyira súlyos, mint a korábbi magas halálozással járó béta és delta törzs.
Azok a védőoltások, amelyeket kaptunk az elmúlt években, én magam is háromszor voltam oltva, ezek ezzel ellen a mutált verziók ellen is védenek még, vagy ehhez kellene új oltás is?
Lesz új oltás, szeptember végén, október elejére várható új oltás, ami az Omikron egyik változata elleni védőoltás lesz. Most, ami Magyarországon elérhető COVID-oltás, az egy bivalens oltás, ami az eredeti wuhani törzsel és az Omikron egyik variánsával szemben nyújt védettséget, nem azzal, ami majd jön az ősz közepén. De ugye tekintettel arra, hogy ez most egy viszonylag enyhébb betegséget okozó törzs, ami cirkulál az országban, aktuálisan azoknak javasolt az oltás, akinek valamilyen károsodott immunrendszere van, és előfordulhat, hogy még ez az enyhe törzs is súlyos betegséget tud okozni, akár azért, mert szertranszplantált, akár azért, mert valamilyen daganatos betegsége van, vagy krónikus tüdőbetegsége van, vagy olyan gyógyszereket szednek, ami az immunrendszert azt nagyon károsítja. Nekik javasolt most az az oltás, ami elérhető, az a bivalens oltás. Akinek meg nem ennyire súlyos, vagy nem ennyire vészes a nagy a rizikója, ő megvárhatja ezt a ősz végén, mondjuk, aki csak idézőjelben annyi a rizikója, hogy idősebb, vagy régen oltott, vagy egyéb olyan krónikus betegsége van, ami nem jár súlyos immunkárosodott állapottal.
Ha már az influenzáról beszéltünk, és ugye az, ami legrégebb óta velünk van, az influenza elleni védőoltást, azt hogyan érdemes beadatni, vagy mikor, vagy kell egyáltalán, nem vagyunk elég immunisak már rá?
Az influenza elleni védőoltást azt mindig a WHO a déli féltekén zajló járvány alapján próbálja úgy megcsinálni, hogy a lehető legnagyobb védettséget adja. Ja, arról volt szó, hogy ez gyorsan tud mutálódni, úgyhogy az nagyon ritka, hogy az influenzani elleni védőoltás 100%-os védettséget okozzon, meg az is, hogy teljesen kivédje a betegséget. Az influenza elleni védőoltásnak az a fő szerepe, hogy ne alakuljon kiszövődményes betegség. Itt leggyakrabban a tüdőgyulladás az, ami az influenza kapcsán kialakulhat. Úgyhogy ha az oltás képes a betegséget enyhíteni, akkor az már jó. Általában 50-60%-os hatékonysága van a jól működő influenza oltásnak, úgyhogy akinek mi feltétlenül javasoljuk, azok az emberek, akiknek van valamilyen hajlamosító tényezőjük arra, hogy náluk súlyosabb formában zajoljon ez a betegség, akár azért, mert életkorból 5 év alattiak, vagy 60 év felettiek, vagy mert kórosan elhízottak, vagy dohányosok egyébként, vagy bármi, akinek ilyen krónikus tüdőbetegsége van, bárki, akinek krónikus tüdőbetegsége van, neki mindenképpen javasoljuk, hogy influenza ellen legyenek beoltva.
Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt.
Én köszönöm a lehetőséget.
Kerek volt. Dr. Pék Tamással, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának infektológusával beszélgettünk. Folytatjuk mindjárt az egészségkódot.